édesanyám meg édesapám is pedagógus. Egészen kisgyermek voltam, amikor édesanyámékhoz kerültem, hiszen engem örökbe fogadtak, többen vagyunk így, így lettünk öten testvérek, ketten vérszerintig, és hárman pedig örökbe fogadottak vagyunk. Az Isten azzal a különleges ajándékkal ajándékozott már meg életem kezdetekkor, hogy bár az eredeti szüleim, akik vállaltak, nem akartak. Értem ez alatt azt, hogy nem várt gyermek voltam. És értem ez alatt azt, hogy egy belső lelki munka révén döbbentem, vezetett rá az Úristen arra, hogy tulajdonképpen már életem első percétől fogva sokszor visszafordultam a halál kapujától. Ugyanis már akkor is, már ott veszélyeztetve voltam. Értem ez alatt, hogy abortálni akartak. De valamiért megőrzött az Úristen. Valami terve volt. Egészen fiatalon, körülbelül egy éves lehettem, amikor a jelenlegi édesanyámhoz és édesapámhoz kerültem. Őket tekintem édeszülőimnek. Akkor is, hogyha nem vérszerinti gyermekük vagyok. Azért mondtam azt, hogy többször visszafordultam a halál kapujától, mert többszörös kiszáradás, többszörös tüdőmellhártya gyulladásom volt, lyukas szívvel születtem, azt úgy gyógyította meg az Úristen, hogy mállyal temett az anyu. Mindenki mondta, hogy hát ez a gyerek nem akar megmaradni, de mégis megmaradtam. 2 vagy 3 éves lehettem, amikor a Váci székesbe voltunk anyuékkal misén, az ő elmondásukból tudom ezt, nem akartam járni. És egyszer csak útnak indultam, és róttam a köröket a Váci székes egyházba. A hívek mondták, hogy milyen rosszak a szülők, hogy miért nem fogják meg ezt a gyereket, miért nem ültetik már be a padba. Anyuék meg örültek annak, hogy végre járok. Hogy hogyan indult az élet az Úristen felé, a papi hivatás, papi szolgálat felé? 4 éves voltam, amikor először minisztrálni kezdtem. Emlékszem is, hogy hogyan. Nővéremmel az esti szentmisére elmentem, és bementem a sekrestyébe, hogy szeretnék minisztrálni. A sekrestyés néni azt mondta, hogy még túl kicsi vagyok, nem vehetem fel a ruhát, ne, inkább menjek, még üljek le. A nővérem ki akart vinni. De valamiért bennem olyan erős elhatározás volt, hogy azt mondtam, hogy én akkor sem megyek ki. És elkezdtem sírni. Sírni toporzékon, mint egy akaratos kisgyerek, aki cukrot kér anyjától a boltba, de nem kapja meg. Emlékszem is, hogy lábammal egyet csaptam a földre, és azt mondtam, hogy már pedig engem innen ki nem visztek, én ha fölveszem a ruhát, ha nem, megyek az oltárhoz, és ott leszek. Pont. Nincs mese. Innen indult az élet. 4 éves voltam, amikor elkezdtem minisztrálni, és mivel ugye mélyen vallásos családból származom, természetes volt mindig a reggeli ima, az esti ima. Reggel elmondtuk, hogy mire fogunk figyelni, este pedig, hogy miért adunk hálát az imádságba. Tehát természetes volt nekünk mindig az imádság, a misére járás, a vasárnapi mise, vagy a szombatesti szentmisére való járás. Természetesen beleiktatottam. Elkezdtem az általános iskolát, bekapcsolódtam a egyházközségi gyerekkórusba, mellette ott zongorát, meg egyéb dolgokat tanultam, első és másodikos lehettem. Már akkor éreztem valamit. Éreztem azt, hogy talán az Úristen valamit akar. Így éreztem belső indítatást arra, hogy menjek is legyek pap. De ezt úgy nem gondoltam komolyan, mert minden egyéb más is megfordult a fejembe. Érdekes módon általános iskolában annyira nem ment a tanulmány. De azért mindig úgy sikerült megtanulni a kellő dolgokat, viszont nem olyan fényes jegyekkel. Gimnázium előtt volt, hogy most hova tovább, gimnáziumba, vagy szakiskolába, vagy szakmunkás képzébe. Én akartam el menni a Váci Zenekonzervatóriumba orgonaszakra, ott anyut lebeszélték, viszont szobra elmentem. De ez is úgy történt meg, hogy anyu nem nagyon akarta, hogy én a gimnáziumba menjek. És akkor csak-csak addig ment egymás között a vita, hogy azt mondtam anyunak, ha tetszik, ha nem, én szobra fogok menni, pont. Nincs kérdés, meg fogok érte mindent tenni. Úgy alakult tényleg, hogy akarod a fölvételt, nyertem.
Ez már a második ilyen akaratos pont volt.
Igen, de jót hozott ki belőle az Úristen. Tulajdonképpen a gimnázium alatt erősödött meg bennem a hivatás tudat újból. Zeneiskolába jártam, ez egy nagyon fontos momentum, nagyon sokat tanultam, és igyekeztem jó jegyeket szerezni. Délután 4-kor hazaértem, megevédeltem, és gyakorlatilag a tanulás az este 8 utánig is elnyúlt. zongoraórákra úgy kellett járjak, hogy nem volt időm gyakorolni, mert többiek már lefeküdtek. Gondba voltam, hogy most mit csináljak, folytassam, ne folytassam, hogy legyen. És akkor elmentem Vácra, Varga László atyához, aki szintén földim és a Váci Székes Egyháznak a karnagya. Jó barátok vagyunk, már nagyon régóta. Laci atya, szeretnék veled beszélni, mert gondba vagyok, segíts rajtam, légy szíves. És a piarista templom előtt haladtam el, ahol véletlen nincs, észrevettem, hogy ki van rakva az oltári szentség. Bementem, letérdeltem az oltári szentség elé, és azt mondtam, hogy uram, én már nem tudom, hogy mit csináljak. Most te jössz. Már nem láttam azt, hogy hova tovább. Nem akartam azt, hogy most folytassam, vagy ne folytassam, de azt mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy mit kell tegyek. Légy szíves, segíts rajtam. Emlékszem is, hogy sírva és zokogva mondtam ezt ott a kitett oltári szentség előtt. Amikor is elmentem Laci atyához, mondta, hogy semmi gond, gyere a kántorképzőbe. És akkor meglepődtem, hogy gyorsan jött a válasz az Úristentől. Már csak az kellett, hogy anyut meggyőzzem. És érdekes módon minden további nélkül azt mondta, hogy igen, mehetek. Tehát magyarul a zenei életem egészen kicsi koromtól fogva végigkísért az általános zenei élet és a szent zenének a párhuzama. Mint gyerek kórustag, aztán később kórustag, meg minisztránshez végigkísért. De most konkretizálódott. Gimnázium alatt elérkezett az a pillanat, amikor anyunak mondtam, hogy van lehetőségem Vácon a Székesegyházba járni, katekézisre, hogy a bérmálás szentségét fölvehessen. Mert hogy a bérmálás a Szentlélekkel való betöltekezés. A húsvéti föltámadási szentmise keretében kaptam meg ezt a szentséget. Minden egyes ilyen feltámadási szentmise az számomra piros betűs ünnepnap. Éltem a mindennapjaimat, és vissza-vissza jött az a kérdés, hogy hogyan tovább majd a gimnázium után. Érettségi felé haladtam, amikor harmadikos lehettem, akkor erősödött meg nagyon erőteljesen bennem a papi hivatásnak az identitása.
Ha valakiben van valami hasonló, hogyan ismeri fel? Hogyan hitelesíti ezt a hívást?
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek kezdetek kezdetétől fogva legyen lelki vezetője, gyóntatója. Abban a szerencsés vagy kegyelmi helyzetben voltam, hogy édesanyáméknak volt egy olyan gyóntatójuk, aki óvodás koromtól fogva azt mondta, hogy nyugodtan bemehetek gyónni. Tehát én gyakorlatilag nem első áldozáskor részesültem a gyónás kegyelmében, hanem azután, miután tudatosodott bennem, hogy mi meghoz. Úgy neveltek anyujék, hogy segítettek fölismerni, mi az, ami rossz, mi az, ami bűn, és mi az, ami jó. Később pedig a gimnázium alatt fölkértem Varga a segédfüspök urat, hogy ő legyen a lelki vezetőm és a gyóntatóm, ami nagymond segített. Hogy hogyan és miképp lehet fölismerni, hogy valakinek milyen hivatása van, vagy akár papi vagy szerzetesi hivatása van, valamilyen szinten egy belső hangon keresztül találkozik egy szolíd hanggal, szerintem, mert nekem legalábbis így volt. Egy szolíd hang azt mondta, hogy gyere, kövess. Úgy édesgetett. Egy szolíd hang volt az, ami azt mondta, hogy gyere, és szolgálj nekem minisztránsként. És azért voltam képes arra, adott arra erőt, hogy én punktum, nincs mese, én oda megyek, és ott leszek az oltár körül, és nem érdekel senki, és semmi. És ez a szolíd hang adott nekem erőt arra, hogy fölismertem, hogy tulajdonképpen erre a szolgálatra hív, mert ez egy szolgálat. A papi hivatás az egy szolgálat, egy életre szóló szolgálat. Ami érdekes az, hogy édesapám, még mielőtt megházasodott volna, ő úgy érezte magába, hogy papi hivatása van. Jelentkezett a püspök úrnál, püspök úr meg hát annak rendje módja szerint irányította, hogy akkor fölvette, és szemináriumba volt. De ott a szemináriumi időszak alatt rádöbbent, hogy nem ez az ő hivatása. És valahogy az Úristen úgy rendezte a dolgot, hogy ez a papi hivatás nem merült feletésbe, hanem úgy tűnik, hogy bennem ültette el ezt a vágyat, és fokozta föl bennem olyan szinten az Isten iránti való szeretetet, hogy egyszer nem bírtam ellenállni. Mert ez egy olyan mély belső örömet ad az embernek, hogy egyszer nem tud ellenállni. Ellenállni lehet, de nem érdemes. Természetesen voltam én szerelmes gimnázium alatt.
Manapság nem éppen életcél a papság. Hogyan viszonyultak hozzád mondjuk az osztálytársaid? Gondolom, egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy neked más életcéljaid vannak.
Nehezen viselték az osztálytársaim. Érdekes módon az Úristen általános iskolában is, meg gimnáziumban is olyan évfolyamba helyezett, ahol a családi légkör nem volt normális állapot. Értem ezzel, hogy elvált szülők gyermekei, új házasságban levő szülők gyermekei. Az évfolyamomban, ha jól emlékszem, 28-an voltunk, talán 4-en vagy 5-en voltunk azok, akiknek megvolt ugyanaz az édesanyja és ugyanaz az édesapa, akik házasságban éltek. Ahogy egyre jobban erősödött bennem ennek a hivatásnak a felismerése, belejárója, hogy voltak inzultusok, voltak megjegyzések, hogy merhogy a papok azok pedofilok, merhogy a pap így, merhogy a szeminárium így, meg úgy. Próbáltam a magam kis egyszerű eszével megválaszolni azt, hogy a papok nem feltétlenül azok, amiket mondanak. Mert nagyon sok pap ismerős van a családban. Gyerekként is láttam sok atyát. Láttam, hogy boldogok. Próbáltam ezt úgy elmondani, lehet, hogy jól, lehet, hogy kevésbé jól, hogy nem úgy van, amit a világ mond. Bérmálás után volt egy olyan lelki fölismerésem, úgy éreztem, hogy talán az Úristen nem csak az egyházmegyés világi papi szolgálatra hív, hanem egy szerzetes közösségbe. Érettségén után jelöltként ott éltem a Páli Szent Vince missziós társaság lazaristák közösségében. Egy évet voltam ott, és az alatt az egy évem alatt volt időm még egyszer átimádkoznom, volt időm átemlékeznem a papi hivatás, hogy tulajdonképpen hova is szól az én hivatásom. A Lajos püspök úr volt, aki segített, fölhívtam őt és kértem tőle, hogy püspök atya, szeretnék találkozni, jöhetek-e lelkivezetése. Mert ő tud jobban rám látni azokon keresztül, hogy amiken keresztül az Úristen vezet. Én magam mondtam ki a végérvényes szót, de rávezetett ő engem arra, hogy tulajdonképpen hova szól az én hivatásom. Megírtam a tartományfőnöknek a kérelmet, hogy akkor szeretnék eljönni, más egyházmegyébe fogok szolgálatot teljesíteni. Beadtam a berpüspök atyának a jelentkezést, fölvett, Negebbe küldött szemináriumba tanulni. A nyári egyik ifjúsági táborba döbbentem rá arra, hogy tulajdonképpen kibe is voltam szerelmes. Ugyan második vagy harmadikos gimnazista leltem, amikor egy újonnan jött osztálytársba. Első látásra úgy beleszerettem, de tudtam róla, hogy neki van valakie. Én nagyon szerelmes voltam belé, de nem tehettem semmit. Nem adhattam semmilyen jelzést, és nagyon észné kellett legyek, hogy ne adjak neki jelzést, mert különben akkor ott fölbomlasztom az ő kapcsolatát. A nyári tábor alatt döbbentem rá arra, hogy mivel nem tehettem meg ezt, nem teljesedett be ez a szerelmi rész, az Úristen kegyelme elvezetett a szemináriumba. Harmadéves szeminarista voltam, amikor egy vizsgaidőszak után otthon voltam. Nem akartam semmivel foglalkozni, úgymond, mert vizsgaidőszak után betelt a rendszer, elegem volt mindenből. És valamiért az Úristen egészen másképp gondolta, amint én gondoltam. 3 napon keresztül tartott az elmékedés, amire az Úristen rávezetett. Az első nap az volt, hogy szemem elő vetült az, hogy a püspökömmel beszélgetek, mint kispap, és kérem tőle, hogy engedjen 2-3 év gondolkodási időt. De ez nem történt meg a valóságban, mindez fikció, ezt szeretném leszögezni. Püspök úr azt mondta, jó, rendben van. Következő alkalommal a püspökkel megint találkoztam, és mondtam neki, hogy püspök úr, megismertem valakit, és úgy gondolom, hogy mégiscsak a családos életet szeretném választani. Azt mondta, jó, akkor rendben van, elengedlek. Legyél boldog úgy, ahogy. És ebben a fikcióban az első nap alkalmával, amit átéltem a lelki szemem előtt levetülve, megismertem, még egyszer átéltem a szerelemnek azt a belső tüzét, amit akkor gimnazistaként átéltem, meg korábban is átéltem a szerelemmel kapcsolatban. Megtaláltam azt a valakit, akiben tényleg igazán szerelmes lettem. Megtörtént az első nap az esküvő. Második nap megszülettek a gyermekek, munkából hazajöttem, képzeletbeli feleséggel beszélgettem. Harmadik nap pedig már egy pár évvel később láttam magamat kivetülve. Hazajövök fáradtan a munkából, egy képzeletbeli feleségem készíti a vacsorát. Én a fotával berogyok hulla fáradtan, és X számú gyerek körülvesz, és mindegyik elkezdi csacsogni, hogy mi történt vele, meg hogy történt vele. Megtörtént ez a beszélgetés, a vacsorázás, benn vagyunk a hálószobában, lefeküdtünk, lekapcsoltam a villanyt, de még nem tudok aludni, ezt láttam magam előtt. Gondolkoztam, és azt mondtam, hogy boldog vagyok családos emberként. Vagy boldog lennék családos emberként, inkább így fogalmazok. de egy iszonyatos nagy űrt éreztem magamba. Akkor éreztem meg azt, hogy tulajdonképpen a papi hivatásnak a fölismerése miben is áll, hogy miért, meg hogyan vezetett rá az Úristen. Egyedül csak ő tudja betölteni azt az űrt a szívembe, amit lehet, hogy családos emberként megélni. De mivel már olyan mélységig megérintette a lényem teljes valóját egészen kiskoromtól fogva mostanáig az Istennek a szeretete, a szeretet tapasztalata, hogy képtelen vagyok nem őt választani. És úgy gondolom, hogy a pap ezért boldog, mert olyan mélyen megérintette az Isten, megragadta a szívét, hogy ez a szeretet élmény tette úgymond képessé arra, hogy azt mondja, hogy jó, én magamat ugyan alkalmatlannak tartom a szolgálatra, és nem vagyok valami túlzottan ügyes, de hogyha ő megtisztel azzal a bizalmával, akkor örömmel megyek, és hiszem azt, hogy boldoggá akar tenni. Ezt tudom üzenni azoknak, akik gondolkoznak a papi hivatáson, vagy szerzetesi hivatáson. Ugyan sok küzdelemmel jár a szemináriumi időszak, de megéri mindenképp. A szeminárium kezdetekkor megismerkedtem a karizmatikus megújulási mozgalommal. Édesanyám úgy engedett engem a szemináriumba, hogy semmilyen lelkiségi mozgalmi karizmatikus megújulástól kezdve ilyesmiben nem vehetek részt, vagy ne vegyek részt. Éreztem a belső hívás, hogy menjek, de mégis ott volt egy blokkoló rendszer, amit föl kellett oldjak. Hugyec János atya tartott egy Szentlélek szemináriumot, amire jelentkeztem. Tulajdonképpen nem volt nagy elvárásom. Az volt a kérésem, hogy az Istennel való kapcsolatom hagy mélyüljön. Szentlélekkel való betöltekezés után különböző módokban, különböző helyzetekben többször is megmutatta magát az Úristen. Nagyon fontosnak tartom, amit a közösség mond, engedni a Szentlélekre való ráhagyatkozást. Viszont én még hozzáteszem azt, hogy a Szent Háromságos egy Istennel. A karizmatikus közösségen belül végzek imaszolgálatot. Én magam úgy szoktam fölkészülni egy ilyen imaszolgálatra, hogy aznap nem eszem semmit. Vagy aznap egész nap, hogyha lehetőségem van, az oltári szentség előtt vagyok, imádkozom. És egy szentgyónással megkoronázva, hogy minél tisztában, minél jobban értsem a Szentléleknek a működését. És kérem, hogy ő vezessen, ő adja az ajkamra azokat a szavakat, akikért imádkozok. Mert ez egy szolgálat. És tulajdonképpen ugyanez áll mindenre, mind a papi életre, mind a házas életre. Hogyha engedem, hogy az Isten vezessen, az ő gondviselő szeretetében engedem, hogy ő formáljon, akkor csodákat élhetek meg az életembe. És találkozhatok azzal a mély értelmet föl nem fogható szeretettel, amivel találkoztam. Engem nem akartak. Ez erős, mélyebb, begyógyította úgy az Úristen, hogy ezen keresztül egy élet igenlésé vált. Ez az Istennek egy csodája. Az Isten megajándékozott egy élettel, ezt az életet akarom visszaadni az Istennek, amit őtől lekaptam, és ezért vagyok boldog. Megtapasztaltam azt, hogy én értékes és szerethető vagyok, és ezzel a szeretettel akarom a másik embert segíteni az Isten felé vezető úton. Uram, kihez mennénk? Az örök életet adó igéid nálad vannak.
Kedves hallgatók! Simon Gáspár Balázs vágya teljesült. A tanúságtétele elhangzása óta pappá szentelték, és Váci egyházmegyés papként Isten szolgálatába lépett. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Kincses láda. Tanulságos történetek. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.